Hát ez most olyan lesz, mint egy folytatásos regény, mert egy beszélgetést fogunk folytatni, amit a múlt héten kezdtünk el Ladjánszky Mártával és az alkotó műhelyjel. És most egy egészen különleges produkcióra invitáljuk Önöket, ami gyakorlatilag nélkülünk, nézők nélkül nem is valósulhatna meg olyan formában, mint ahogy megvalósul, mert ez egy különleges sorozat, táncelőadás sorozat Meztelen nézőkkel, aminek most lesz a bemutatója június 9-én. Ennek a sorozatnak egy új darabja, illetve ez is egy új régi darab, mint ahogy a múltkor is ezt mondtuk, mert hogy a második része, illetve a második megnyilvánulása lesz az Umarmunk 2+0-át nézhetjük meg. Az Umarmunk ölelést jelent, és gyakorlatilag megmutatjuk mindannyian egymásnak saját magunkat, a testünket, a lelkünket, de olyan szinten bevonja a nézőket, hogy nem tudunk kívül maradni, nem tudunk passzívak lenni, mert maga az, hogy oda megyünk és megmutatjuk a testünket úgy, ahogy viszonylag ritkán tesszük, azt gondolom, hogy ez egy egészen különleges élmény mindenkinek az életében. Egyáltalán hogy jött az ötlet, mert azt tudom által, hogy te folyamatosan a testeddel dolgozol, nem jelent számodra, hogy megmutasd a testet meztelenül is, de azért a magyar kultúrában ez nem nagyon szokásos. Akik itt vannak velem, az Ladjánszky Márta, ennek az estnek a megalkotója, koreográfusa, illetve a táncosok közül Györke Tímea és Móróc Eszter, valamint a zeneszerző előadó Varga Zsolt. Szeretettel köszöntelek titeket.
Köszönjük a meghívást.
Szóval induljunk el egy kicsit onnan, hogy hogy indult ez a sorozat, a táncelőadás sorozat Meztelen nézőkkel.
Hát ez nagyon egyszerűen úgy indult, hogy ugye én most már nagyjából 28 éve fejtem ki munkásságomat a magyar kortárs tánc területén, és hát az elejétől kezdve engem ez a test téma, ez foglalkoztatott, de először a magam testén kísérleteztem, aztán egyre több alkotótársat vontam be, találkoztam a Naturisták virtuális egyesületével, a NAFKÉ-val, akik kibéreltek úgymond sima textiles előadást arra, hogy ők bejöjjenek a térbe, a nézőtérre leülve, meztelenül, de bármelyik előadásomat megnézzék, amit ezt így zárt körülön vittünk. És aztán egy kicsit szétfut minket az élet, és adódott egy olyan szituáció az alkotói életemben, egy román vendégművésszel dolgoztam, és szintén Varga Zsolt volt a szólónak a zeneszerzője, előadója, ahol így a bemutató előtt egy héttel én azt gondoltam, hogy szeretnék egy felhívással élni. Az éppen a színpadra bejövő, mert akkor azt a darabot már úgy képzeltem, hogy a színpadra jönnek be a nézők. Tehát őhozzájuk egy felhívással szerettem volna élni, ami úgy hangzott volna, hogy amennyiben azt szeretnék a nézők, hogy az előadóim meztelenül adják elő az előadást, ennek nincs akadálya, de akkor egyöntetően el kell azt fogadni azt a szabályt, hogy akkor mindenki más is vetkőzik. És hát nyilvánvaló volt, hogy minimum egy ember lesz, aki majd nem akar levetkőzni a nézők közül, tehát ez egy textiles előadás marad. De úgy szerettem volna ezt a helyzetet kipróbálni, és akkor én egy ilyen nagyon erős cenzúrát kaptam támogatói mecénás oldalról, és az adott helyszín oldaláról is, hogy hát nem akkor, ha a mecénás nem támogatja ezt az ötletet, mert fél valamiért, akkor a helyszín sem. És én így művészileg azt éreztem, hogy a saját eseményemen igazából egy ilyen művészi cenzúrát éltem meg, és annyira pipa lettem erre a helyzetre, hogy elkezdtem azon gondolkodni, hogy akkor újra felkeressem a NAFKÉ-t, azt a közösséget, és elkezdtünk kidolgozni egy sorozatot először néhány alkalommal zárt körülön, hogy akkor miről is szólnak ezek az esték. Kipróbáltunk úgy is eseményeket, hogy olyan előadás szerepelt, ami textiles volt, de meztelenül nézték, vagy meztelen-meztelen helyzetben, vagy meztelen előadást felöltözve, amihez ugye hozzá vagyunk szokva, mert ez volt a másik veszőparipám, hogy ezt én egy kicsit már olyan lerágott csontnak éreztem ezt a kukucska színház. Én is benne voltam, ma már ez valahogyan trendi lett, hogy mutogatjuk az úgymond tökéletes testeket. És ez nekem nagyon szimpatikus volt ez az elgondolás, hogy a néző is hozzáad valamit. a dologhoz, és akkor azt hiszem, ha jól emlékszem, 2018-ban indult el ez a sorozat, és azóta rajta vagyunk ezen az úton. Természetesen az volt a cél, hogy szülessenek olyan előadások, ami már ezzel a közeggel dolgozik, és így született meg az Umármunk című darabunk, amiben szintén mindannyian, akik most itt vannak, Eszter, Timi és Zsolt is részt vettek. Az egy még nagyobb ugrás volt egyébként, mert a nézőkkel teljes interakcióba is kerülhetünk. A mostani bemutató, amit 2.0-nak neveztem elsőt, van még egy triptihon megnevezés is, egy hármas elosztású darab lesz. Az egészen más lesz, de mégis ezzel a stábbal, ezzel az Umármunk stábbal, meg az elkezdett műhelyezés folyamán kialakult anyagokkal dolgozik, és valahogy azt éreztem, hogy nem akarok egy új címet ennek adni, mert hasonlóan az első részhez, az Umármunkhoz, most az Umármunk 2.0 is ezzel az ölelés témával, de másképpen foglalkozik.
Ti is bevonjátok a nézőket, vagy bevonódhatnak a nézők?
Ez most kevésbé bevonós, tehát akinek első élménye lesz, és úgy szeretne jönni, akkor ez a biztonságosabb verzió. De a bevonóst is még senki nem panaszkodott, hogy rossz lett volna, mert mindenkire rá van bízva, hogy mennyire lép be az interakcióba. Egyébként úgy, ahogy a nézőre, ugyanúgy az előadókra is, tehát nincs semmi kényszer egyik oldal fele sem.
Ugye, ahogy mondtad, a kukkolós előadásokon, amikor a nézők felöltözve vannak, és a táncosok vannak mesztelenül, egyrészt megszoktuk, másrészt pedig úgy vagyunk vele, hogy hát a táncosoknak szép testük van, ők szívesen megmutatják, van mit megmutatniuk. A nézők többsége, vagy legalábbis az emberek többsége, nem is csak akkor, amikor nézőszerepben van, a saját testével elégedetlen, mert mindenhol gyönyörű szép testekkel találkozunk, nem mozgunk annyit, itt van egy kis háj, ott van egy kis nem tudom én micsoda, tehát nem vagyunk ahhoz hozzászokva, hogy megmutassuk magunkat olyannak, amilyennek. És nem csak a testünket, a lelkünket sem, csak az sokkal egyszerűbb eltitkolni. Itt, amikor az emberek levetkőznek, akkor gyakorlatilag nem csak el kell fogadniuk egy helyzetet, de saját magukat is. Tehát tulajdonképpen ez olyan, mint egy ilyen kitárulkozási folyamat, amivel olyan bizalmat előlegeznek meg az előadásnak, még mielőtt történt volna velük bármi, ami azt gondolom, hogy egy nagyon nagy lépés mindenki életében, hogy már egyáltalán elmegy. Kivéve, hogyha nem a Naturisták Szövetségének tartjátok.
Igazából az van, hogy most már nagyon vegyes a nézőközönség. Egyrészt nem zárt körül, hanem nyilvánosan úgy hirdetjük, hogy ezt lehet tudni, hogy aki megváltja a jegyet erre az előadásra, az vállalja ezt is. Akár életében először jön, sok ilyenünk van már, ilyen nézőnk, aki fiatalabb és idősebb korosztályból egyaránt, aki a felhívás nagyon szimpatikus neki, és szeretné megtapasztalni, és eddig sikerült mindig olyan közeget meg környezetet teremteni, amiben lehet, hogy nem történik nagy változás ezek a prekoncepciók, meg hogy kinek milyen teste és a saját testem milyen, de hogy valamilyen elmozdulás történik, az biztos. És ez szerintem fontos. És egyébként itt a tökéletes test kapcsán, vagy egyáltalán a mesztelenség kapcsán, ez most pont érdekes, hogy a Timi meg az Eszter ülnek mellettem, mert ugye mi most a próba stúdióból jelentkezünk. Mert a Timi a fiatal generációval foglalkozik, ő táncpedagógusként dolgozik, és Eszter pedig a csapatunkban azt az oldalt erősíti, aki ezt én mindig viccesen el szoktam mondani, hogy hát ő nem tudja, hogy miért kell pontosan ez a mesztelenség, de szeret velem dolgozni, és bízik bennem, tehát hogy azóta is utazik velem ebben a történetben, nem tudom, ti
igen, ez abszolút így van. És én még azt szerettem volna hozzátenni, hogy azért a táncosoknak sem egyértelmű ez, hogy akkor mesztelenül megmutatja a tökéletes testét, mert szerintem a táncosokban meg főleg nagyon benne van az a prekoncepció, hogy mennyire tökéletesnek kell lenni, és bármennyire is tökéletesnek látja egy átlagember egy táncos testét, nem biztos, hogy ő is ezt gondolja magáról.
Tehát pontosan ugyanazokkal a problémákkal küzdünk mindannyian, akár a nézőtéren, akár a színpadon vagyunk.
Abszolút.
Nektek, Eszter, illetve Timi, amikor elkezdtetek ezzel dolgozni, ugye itt az ölelés a téma, ez milyen nyelven van?
Németül.
Számotokra mi volt az a munkafolyamat, amiből úgy éreztétek, hogy ki tudjátok hozni a Mártával a legjobbat? Tehát nyilván azt mondod, hogy nektek sem egyértelmű, hogy, vagy legalábbis Eszter számára nem egyértelmű, hogy erre miért van szükség. Amikor már a második előadást csináljátok, akkor El tudod képzelni, hogy ez másképp is lehetne, vagy idáig az ember eljut odáig, hogy hát ezt másképp nem lehet, mert nem tudom kihozni magamból azt, ami miatt ez a darab egyáltalán megszületett. Nem tudom, hogy Eszter vagy Timi válaszol rá.
Timi.
Timi válaszol rá, és egy kis előzmény, hogy én hogy kutyulódtam ebbe a dologba. Egyszer bebblöföltem a Mártinak, hogy én szívesen beszállok egy ilyen munkafolyamatba, és ő megragadta az alkalmat, és írt is, hogy akkor most. És akkor persze elbizonytalanodtam, mert mégis tanárnéni, meg nem a fiatal korosztály, és annyit mondtam neki, hogy hát mégiscsak úgy gondolom, hogy talán már idős vagyok, túl idős ehhez. És erre csak annyi volt a válasz, hogy jó, gyere, akkor műhelyezni, kicsit mozgunk, és valami lesz. És ez így már tökre tetszett, hogy jó, mozgunk, valami lesz. Találkoztam egy tök jó kis csapattal, és egyszer csak eljött az a pillanat, hogy jó, akkor most dobjuk le a ruhát, és akkor megint elgondolkodtam, és amiatt, hogy ilyen baráti volt a közeg, és mindenki ilyen nagyon ölelős volt, azt éreztem, hogy ez így nagyon jó, hogy így ledobjuk, és így jár a szél itt is, ott is, és ezután az jött, hogy ez egy teljesen természetes állapot, és hogyha egymásra figyelve mozgunk, akkor valószínű ez a legtöbbet megmutató dolog, hogy nincs rajtunk ruha, és a legintimebb, és a legközelebb hozós. És emiatt azt hiszem, hogy persze ruhába sokszor próbálunk, de nem ugyanaz a feeling van, mint hogyha nincs rajtunk ruha. És azt hiszem, hogy az előadás tényleg úgy ül, hogy ennek ez a témája. Hogy el is tűnik az, hogy mesztelen vagyok, inkább az van, hogy teljesen őszintén ott vagyunk egymásnak, és figyelünk. És ebbe segít az, azt hiszem nekem, hogy ez a kukucska nincs, hanem a másik is, aki figyel engem, aki a nézőtérről, őve figyel, ő is ugyanúgy van jelen, mint én. Tehát ez egy nagy segítség benne.
Eszter, te hogy kapcsolódtál be a munkába?
Hát én a Mártival már jó régóta dolgozom együtt, és igazából tényleg úgy jött az egész, amit már ő is mondott, hogy én nagyon szeretem mindig a vele való munkát. És akkor jött, hogy jó, hát akkor próbáljuk ki azt, hogy ruha nélkül, és azóta figyelgetem, például tegnap este is voltunk a Márcinak egy előadásán, és ott, hát ott félmeztelenül voltak a táncosok, de ott is azt néztem, hogy annyira szép a fény a bőrükön, hogy egyszerűen nem is tudnám elképzelni azt, hogy legyen rajtuk valami. És ez a válasz az előző kérdésedre, hogy lehet-e, vagy ugyanez lenne az előadás ruhában, vagy ruha nélkül, tehát hogy teljesen más a látvány is, meg nyilván az érzet is, hogyha nincs rajtunk ruha.
Ugye mondtad, hogy úgy esett a fény. Én a YouTube-on láttam az Umar Mung Ercsöt, és ami engem leginkább megfogott, az, hogy pont ugyanolyan hatást ér el nálam, mint egy fekete-fehér fotó a színeshez képest. Annyira szépek a fények, annyira szépen látszanak a kontúrok, annyira finommá teszi az egész előadást, és annyira sokkal többet hagy az én szememnek, gondolataimnak, mint ahogy a színes kép és a fekete-fehér kép között, és én egy ilyen nagy fekete-fehér kép hívő vagyok, és számomra ez valami egészen megdöbbentő volt, hogy milyen mélyen bele vonja a nézőt, még innen kívül a számítógépről is ez az előadás. Most is hasonlóra számíthatunk?
Igen, én még azt tenném hozzá, hogy azáltal, hogy a nézők is mesztelenek, tehát nincs ez a rengeteg színes ruha, az egész tér sokkal homogénebb, és egy teljesen más élmény meg látvány az, hogy tényleg gyakorlatilag egyszínű minden.
Márti, most amikor az Umar Mung 2 plusz 0-át rendezted, vagy hoztátok létre, akkor mennyire egy stabil, zárt koreográfiában gondolkoztok, vagy mennyire van tere annak, hogy improvizáltok is időnként, vagy amikor megy a munka, akkor behoznak a táncosok új dolgokat, és különben meg az előadás az pedig elejétől a végéig egy zárt, pontosan meghatározható, és minden pillanatát tudjátok, hogy mi fog történni?
Hát az Umar Mung 2.0 az igazából struktúrájában eléggé más, mint az Umar Mung volt. Azt most már lassan Hát nem, hivatalosan tavaly volt a bemutatója, ugye jól emlékszem,
hivatalosan. Valamint 2021-ben talán.
Igen. Igen, voltak előtanulmányaink, szóval nekünk az utazásunk már 2020-tól. Uh-huh. 2020 nyarán kezdtünk el ezen a témán dolgozni. És ugye, amikor az Umarmungot kezdtük, akkor még ez a nagy korlátozásokkal teli időszak is volt, úgyhogy ott abban kifejezetten az a kihívás, hogy az ölelésről úgy alkotunk egy egységet a nézőkkel együtt, hogy effektíven nem kerülünk fizikai kapcsolatba. És amikor interaktivitásról beszélek, akkor is abban az előadásban inkább egy ilyen invitálás alapú bemozdulás jön létre, tehát nem úgy kell elképzelni, hogy a testek így egymáson gyűrköznek, és full kontakt improvizációban vagyunk, hanem van egy nagyon erős struktúrája, ami él, és mi azon dolgoztunk, hogy azt kialakítsuk, és nagyon izgalmas ebben a térben, hogy igazából amire törekedtem alkotóként, hogy eltűnjenek a határok az előadó és a néző között, ebben nagyon nagy segítség az, hogy mindenki egységesen mesztelen, és a mostani Umarmung 2.0 az pedig ebből az élményből töltekezve már egy sokkal jobban megkoreografált dolog. Viszont, mivel még azt el kell mondjam, hogy Dániel Attila és Szász Zsófia az, akik így a stábtagok közé tartoznak, akik most nem tudnak beszélgetni velünk, de ők is jelen vannak, az egész úgy indult el, hogy tavaly én egy rezidencia lehetőséget kaptam. Nem is tudom, Zsolt segíts, talán 10 napig voltunk Zsdárban.
Igen, 10 körülbelül.
És oda ráérés alapon vittem magammal embereket, és ráérés alapon épp a Zsófi, Attila, Zsolt értek rá. És mi négyen egy ilyen olyan műhelymunkát csináltunk, amiben azt a struktúrát folytattuk, ami az Umarmungban felépült, és ennek különböző kis előállomásai voltak, amit úgy hívtam, hogy Umarmung 2.0 egy lehetséges folytatás, és ez sokat sejtető volt számomra, és ez a cím, mert az volt a lényeg, hogy majd most mi januártól összetalálkozunk, és megkezdjük az alkotómunkát, de az tény, hogy van egy zsdári anyagunk, ami a Zsófival, Attilával, Zsolttal alakult ki, meg én vagyok benne, és aztán úgy alakult, hogy nem tudtuk magunkat úgy összeszervezni, mindenkinek ezer fele volt az élete, én meg nem akartam elengedni a témát, hogy megint egy hosszabb szünet legyen, és akkor sok-sok-sok-sok egyeztetés után oda jutottam, hogy akkor ez egy triptihon lesz. Akkor ez az lesz, hogy van a zsdári anyagból egy felütés, ami egy kicsit hasonlít arra a struktúrára, ami az eredeti Umarmung volt, csak új anyagokkal dúsítva, és akkor van egy fő rész, a triptihonnak a fő része, a fő képe, amit épp most így, ahogy jelen vagyunk, hoztunk létre, ami egy teljesen új anyag, amiben kapcsolódások vannak már, ez már fixa ideám volt, hogy lépjünk túl, tehát ne csak egymás mellett létezzünk, hanem kerüljünk fizikai kapcsolatba is. Én most azt érzem, hogy ebben most én még a nézőket nem szeretném bevonni, tehát ez egy kicsit klasszikusabb értelemben nézősebb dolog, és a triptihonnak a záró kis táblája, az pedig vizuális és hang történet, tehát a Zsolt igazából mind a három stációban jelen van, de a harmadik az, ami számomra az audio élményről szól.
Meg hát az, hogy élőzenét hallhatunk a színpadon, szerintem az rettenetesen sokat ad hozzá mindig az előadáshoz.
Hát igen, én privilegizált helyzetben vagyok ilyen szempontból. Ezt mindig elmondom, hogy ez kuriózum, hogy Varga Zsolt követi a munkásságomat, és gyűrődünk néhányszor, hogy minek mi a megoldása, de ez ilyen alkotói gyűrődés. De az különleges, hogy egy alkotó mellett egy állandó zeneszerzője és előadó van. Tehát nem olyan zeneszerzőről beszélünk, aki mondjuk egy hónapos próbából kétszer jön próbát nézni, és otthon kitalálja a zenét, és küldi a trekkeket, hanem egy olyan alkotó és előadóról van szó itt a Zsolt személyében, aki nem sajnálja az időt velünk is tölteni, miközben ő maga zenészként is dolgozik.
Zsolt, akkor most nyilván téged kérdezünk, mert ugye most már te eldobta a labdát. Engem az érdekelne, hogy te hogy kapcsolódsz a darabhoz, illetve hogy hozod létre, amikor létrehozod a zenét, mondjuk most az utolsó részhez, vagy bármelyik darabhoz, akkor te először a Mártával megbeszéled, hogy mi fog történni, vagy elmész, részt veszel, ott történik meg helyben, vagy utána hazamész, és akkor ott az impulzusok alapján. Tehát hogy születik meg a végső zene ezekhez az előadásokhoz?
Ezek a dolgok, amiket említettél, ezek párhuzamosan zajlanak. Tehát járok próbára, dolgozom otthon, megbeszéljük a Mártival, előtte megbeszéljük, utána megbeszéljük, tehát az összes változat egyszerre történik.
Hagysz beleszólni abba, hogy mi történik a zenében?
Hát vannak pillanatok, amik rosszul esnek, ilyenkor néha összezörönünk a Mártival, de alapvetően ő az, aki meghatározza, hogy mi legyen végül is az adott előadásnak a zenéje, és én, de ezek nyilván az ő instrukciói azért nem konkrétak, hogy most ez a hang ilyen magasan, ennyi ideig, és mit, tehát azért komoly szabadságom van, de ő az, aki megmondja, hogy mi legyen, tehát én nekem végül is, igen, tehát alkalmazkodnom kell ahhoz, hogy ő mit szeretné, illetve hogy mi történik, de ez nem probléma számomra. Végül is én valahogy úgy látom ezekben a munkákban, hogy a társaim, az alkotótársaim, a koreográfus, a táncosok, a fényes, a kosztümtervező, azok olyanok, mint zenekari tagok, tehát én valahogy úgy tekintek rájuk, mint hogyha egy zenekarba játszanék, csak épp nem trombitás van, meg gitáros, hanem táncos és fénytervező, és kvázi ugyanúgy együttműködünk, csak más-más médiumokkal, vagy más-más médiumok találkoznak.
Akkor, amikor az előadáson részt veszel, akkor ez neked pontosan ugyanolyan élmény, mint hogyha csak téged hallgatnának, vagy pedig azt érzed, hogy része vagy most egy olyan közegnek, mint egy nagy zenekar például, és akkor úgy elveszel ebben a történetben egy kicsit.
Hát az utóbbi, tehát hogy egy nagy olyan, mint egy nagy zenekar része lennék, de nem érzem, hogy elvesznék benne. Sőt, olykor azt érzem, hogy így, ilyen szituációban, tehát nem zenekar van, hanem mondjuk egy ilyen alkotói csapat részeként még dominánsabb is vagyok, vagy még jobban érvényesül, amit csinálok, hisz én vagyok egyedül csak a zenére általában. Úgyhogy számomra ez alapvetően egy roppant kielégítő szituáció, és nagyon szeretem csinálni. Olykor azt is szoktam mondani, hogy szinte jobban szeretem csinálni, mint mondjuk csak zenészekkel dolgozni.
Változott egyébként a testhez, a testedhez való viszonyod? Tehát nem tudom, hogy te különben egy ölelgetős típus vagy-e, vagy pedig ilyen testkontaktus igénylő típus vagy, de az biztos, hogy amikor az ember egy ilyen világban van, akkor azért csak szembesül azzal, hogy ő hogy érzi magát a saját testében. Változott a testhez való viszonyod, vagy akár a saját magadhoz való viszonyod?
Változott mindenféleképpen, már csak azért is, mert már Márti néhány darabjában nem csak zenészként, hanem mozgó emberként is szerepeltem. Volt talán az első előadásomban nagyon sokat kellett mozogni, az a lankadó extázis volt, ott, hogy ideig alig zenéltem, szinte el is távolodtam a zenéléstől, és akkor valahogy akkor valami ott áttört nálam annó, és változott, tehát másképp nézek, gondolok a testemben, én azóta, amióta ezt csinálom, az biztos. Azt nem tudnám megmondani így most hirtelen, hogy mennyiben, de az biztos, hogy másképp érzem magamat magamban. Azóta, mióta táncosokkal dolgozhatom, és ebben a szerencsében van részem.
Ugye most túl vagyunk a Covid időszakán, amikor hogy mindenki egy kicsikét bezárult, hogy elvadultunk, az érintésekből is kevesebb jutott nekünk, és nyilván most sokkal nagyobb igényünk van arra, hogy hát újra megöleljük egymást, újra egy kicsikét több jusson a fizikai valójából a másiknak. Gondolom, hogy az előadásban pontosan arra irányul minden, hogy egy kicsikét jobban közelebb kerülünk egymáshoz. Mondtad, Márti, hogy fontos volt számodra, hogy most már az érintés is megjelenjen az ölelésben, a konkrét érintés. Mi az, amire most számítsanak azok, akik elmennek?
Mindenképp egy táncszínházi élményre fogunk törekedni, hogy ez átjöjjön. Azt ilyen apró technikai dolgokat előre szoktunk jelezni, például, hogy mindenki a saját törölközőjét hozza. A naturista közegben ez nem egy különlegesebb felhívás, hiszen ott az van, hogy az emberek a törölközőjükkel sétálnak, és ha le akarnak ülni valahova, akkor a popsijuk alá helyezik, tehát így a higiénés dolgoknak is megfelelünk. És annyi van, hogy mindig igyekszünk egy befogadó, biztonságos közeget teremteni arra, és erre egyébként a Bakelit Multi Art Centernek a stúdiószínháza rendkívül alkalmas, ahol a vetkőzés maga is megtörténik, és aztán mindenki elfoglalja a helyét, ahová szeretne ülni. Szokott az előadások után lenni egy megosztási folyamat, szándékosan nem azt mondom, hogy beszélgetés, mert az olyan partalanná tud válni. Inkább vagy kettesével való megosztás, vagy egy kérdőívet hívok segítségül, és abban írásban reflektálhatnak a nézőink rögtön az előadás után az élményekre. És aztán persze létezik az a büfés megosztás is, ahol egy kicsit könnyedebben már felöltözve beszélgetésbe elegyedünk. Pont tegnap találkoztam egy nézőnkkel, most nem árulok el pontosabb információkat róla, mindegy, jött az előadásunkat, tegnap egy úgymond textiles estünk volt, amire már Eszter is kitért, amit megnézett, két férfi duett volt látható a színpadon, mind a kettő az én munkám, és a vendégünk az egész esemény végén mondta, hogy ő neki az első élménye az épp az Umármung ilyen mesztelen előadás volt, és a legnagyobb érdekesség az volt benne, hogy igazából ez volt az első randi a párjával. Mm. És ezt így a kortárstánc és a randi, ez így elindult, ez így nagyon cuki történetté kerekedett ki. És úgy tudom, hogy most is már 9-ére bejelentkezett valaki, aki így egy kvázi első randival fog ott debütálni, úgyhogy én mindenkit bátorítanék, aki egy kicsit is hezitál, hogy ne annyira abból induljunk ki, ami a hétköznap, meg amit így a média így ránk erőltet, hogy nekem milyennek kéne lennem, hanem hogy egy olyan új élménnyel lehet gazdagodni, ami nézőként és jelenlevőként, ami hát én most megkockáztatom, hogy ez ilyen világ első. Tehát, hogy ilyen nincsen. Persze olyat már hallottam, hogy Franciaországban mesztelenül tárlatvezetés van, és akkor a táncosok pózokba fagyva várják, hogy a nézőkörbe nézzék őket. De olyan, hogy táncelőadás mesztelenül, mesztelen nézőkkel, és hogy ennek különböző közege és tere tud létrejönni, olyan én tudtommal nincs, nem létezik. Úgyhogy ilyen szempontból egy abszolút úttörő munkát végzünk, és én is, meg a stábom is azon dolgozik, hogy akik nem naturistaként, hanem szimplán csak érdeklődőként eljönnek hozzánk, azok ténylegesen egy pozitív élménnyel tudjanak távozni. És hát erre most június 9 lesz a következő alkalom.
Így van, és természetesen a Bakelit Multi Art Centerben csütörtök este 7:30-kor lehet megnézni ezt a 2.0-ás előadást, az Umármunk 2.0-át. Én köszönöm szépen Lagyászki Mártának, Györke Timeának, Móróc Eszternek és Varga Zsoltnak, hogy itt volt velünk, és kívánok nektek sok sikert ehhez az előadáshoz, hisz a nézőknek meg remek élményeket.